Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt első levél első részének 11. versét olvassuk. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Ez ismét egyike azoknak a különös nyilatkozatoknak, amelyeket Pál e fiatal prédikátornak írt levelében használ, és amit nem találunk meg a gyülekezetnek írt leveleiben. Ezt így is lehetne fordítani. Az áldott Isten dicsőséges evangéliuma szerint, amely rám bízatott. Vajon nem csodálatos erről így beszélni? Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. vers. Hálát adok a Krisztus Jézusnak. Ezzel Pál Krisztus istenségét hangoztatja. Megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. A szolgálat gondolatát korunkban nagyon félreértik. Minden hívő szolgálatban áll. Egyikünk sincs szolgálaton kívül, ha Isten gyermekei vagyunk. Pál itt ugyanazt a szót használja a szolgálatra, mint amit a diakónusra alkalmaz, és minden hívő az Úr Jézus Krisztus szolgája. Pál még az uralkodókat is szolgáknak nevezi, Isten szolgáinak. Azt mondjuk, hogy bizonyos emberre szabasztunk, vagy hogy a nép őt hivatalba helyezte, de azt hiszem, hogy olykor Isten felülbírálja ezt, és ő dönti el, hogy kikerüljön a hivatalba. Az uralkodóknak úgy kellene működniük, mint Isten szolgáinak. Pál hálás Istennek, hogy őt a misszionáriusi szolgálatba állította. Minden hívőnek szolgálatot kell végeznie az Úrnak. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Timóteushoz írt első levél, első rész, 13. vers. Jól lehet, előbb őt káromló voltam. Pál ezt a szörnyű szót használja itt, és azt mondja, hogy Isten káromló volt. Káromolta az Úr Jézust, és gyűlölte őt. Azt hiszem, jelen volt az Úr Jézus keresztre feszítésénél, és kigúnyolta őt. Pál mondja, hogy valamikor Isten káromló, üldöző volt, és az egyházat ki akarta pusztítani. Mégis irgalmat nyertem. Amikor Pál az üdvösségéről beszél, azt mondja, hogy Isten kegyelme által nyert megváltást. Isten irgalma által került a szolgálatba. Még sohasem tudtam kitalálni valójában, hogy az Úr miért használt embert Isten igéje hirdetésének a szolgálatában. Ha azt mondtad volna akkor, amikor mint fiatal, okoskodó tisztviselő voltam, hogy egy napon az Úr szolgálatában leszek, ezt abszurdumnak tartottam volna. Én nem akartam ezt. Semmivel sem rendelkeztem, ami erre alkalmassá tett volna. De Isten az ő irgalmából szolgálatba állított az ő szolgálatába. Ő gazdag irgalomban, és nagyon sokat alkalmazott belőle az életemben, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Ez leírja Pál régi állapotát, és ez mindnyájunk állapota, mielőtt Krisztushoz járulunk. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Timóteushoz írt első levél, első rész, 14. vers. Pál Isten kegyelme által üdvözült, aki őt a Krisztus Jézusban való hithez és szeretethez segítette. Ezek a hívő életet jellemző vonások. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Timóteushoz írt első levél, első rész, 15. vers. Ez nagyon fontos verse a Szentírásnak, mert hangoztatja, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Nem azért jött, hogy az eddig ismert legnagyobb tanító legyen a világon, jól lehet az volt. Nem azért jött, hogy erkölcsi mintát szolgáltasson, jól lehet azt adott. Azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. Amikor bizonyságot teszel, akkor ne arról beszélj, hogy milyen csodálatos vagy, vagy hogy mit hajtottál végre. Mondd nekik, hogy bűnös voltál, és hogy Krisztus megváltott téged. Egyedül ez a fontos. Akik közül az első én vagyok. Amikor Pál azt mondja, hogy ő a bűnösök között az első, akkor nem szimbólumot használ. Nem fellengző szónoklatban fejezi ki magát. Ő az igazságot mondja. Ő volt a bűnösök között az első, mert káromolta az Úr Jézust, és csúfolta őt az ajkával. De könyörült rajtam, mondja Pál. Az Úr Jézus azért jött, hogy megváltsa a bűnösöket, és ha azt mondod, hogy nem gondolom, hogy Krisztus meg tud engem váltani, én vagyok a leggonoszabb, akkor tévedsz. Pál a bűnösök között az első volt, és megváltást nyert. Tehát te is üdvösséget nyersz, ha akarod. A döntés rajtad áll. Szükséges odafordulnod Krisztushoz, és ő elvégzi a többit. Ő hűséges, mondja Pál. Igaz az a beszéd, de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Timóteushoz írt első levél, első rész, 16. vers. De azért könyörült rajtam. Látod, szüksége volt irgalomra, hogy szolgává, misszionáriussá legyen, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Pál azt mondta, hogy nem csak az evangélium prédikátorává, hanem példájává is lett. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Timóteushoz írt első levél, első rész, 17. vers. Pál egyszerűen nem mehetett tovább anélkül, hogy hangot ne adott volna ennek a csodálatos doxológiának. Ki az örökké valóság királya? Ő az Úr Jézus Krisztus. Ki az Úr Jézus? Ő az egyedül bölcs Isten. Nem mond nekem, hogy Pál nem tanította az Úr Jézus istenségét. Pál őt úgy tekintette, hogy benne Isten jelent meg testben, és így mondja el az erről szóló csodálatos bizonyságtételét. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Timóteushoz írt első levél, első rész, 18. vers. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus. Jól lehet, ez a Timóteusnak szóló levél nagyon gyakorlatias, és a helyi gyülekezet kérdésével és Timóteus feladataival foglalkozik, ugyanakkor valamit kijelent arról a csodálatos személyes kapcsolatról, amely fennállt Pál apostol és Timóteus között. Ez Pál személyes megbízása Timóteusnak, mint szolgálatban levő fiatalembernek. Fiam, Timóteus, mert ő Pál lelki gyermeke volt. Pál vezette őt Krisztushoz. A rólad szóló korábbi proféciák alapján. Pálnak valódi lelki felismerése volt, és nyilvánvalóan Isten vezette őt úgy, hogy ezt a fiatalembert magához vegye, és megbízza őt olyan tisztséggel, amelyet az egyházban gyakorolt. Harcold meg a nemes harcot. Soha sem kell harcolnod, ha a szíved nincs benne, ha nem valódi ügyért harcolsz, és nem akarsz győzelmet elérni. Mint kereszténynek, Timóteusnak valódi ellensége van. Lelki hadviselésben vesz részt. Pál azt akarta, hogy harcolja meg a nemes harcot, és ne legyen a hit hajótöröttje, mint mások. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Timóteushoz írt első levél, első rész, 19. vers. A keresztény élet nem olyan egyszerű, mint ahogy egyesek elképzelik. Sokkal összetettebb, mint átmenni a zöld jelzésnél, és megállni a piros lámpa előtt. Nagyon összetett a személyiségünk, és Pál itt azt mondja, hogy valódi veszélyt rejtenek előttünk az emberi következetlenségek és kudarcok. Feltételezem, hogy nem valami elefántcsont toronyban élsz. Egyes keresztjének úgy érzik, hogy fölül emelkedtek a tájon és a füstködön, és a magasban járnak. De nekünk minden nap a városok járdáin kell járkálnunk, és a vállunk nekiütközik a durvaságnak és a világ problémáinak, ezért rájövünk, hogy következetlenségek és kudarcok vannak az életünkben. Az előttünk álló veszély az, hogy hitünket a kudarcainkhoz alkalmazzuk. Ismertem egy embert, aki hazajött a misszió mezőről, és átlagos munkahelyen helyezkedett el. Ezt mondta, az Úr vezetett ide. 9 évig tanult, hogy misszionárius legyen, és most azt mondta, hogy az Úr hazavezette őt, hogy munkát vállaljon, ami egyáltalán nem nagyon fontos. Megkérdeztem tőle, hogy tényleg úgy érzi, hogy az Úr vezeti ezen az úton, és hangoztatta, hogy igen, ezt olyan gyakran ismétli, hogy félek, a hitet összhangba hozta a misszió mezőn tapasztalt emberi kudarcaival. Ez súlyos veszély valamennyiünknek. Amikor elesünk, amikor következetlenség van az életünkben, oda kell mennünk hozzá, és el kell neki mondanunk, hogy kudarcot vallottunk, és nem értük el a célt. Amint hamarosan olvassuk a Timóteushoz írt első levélben, az Úr Jézus csodálatos közbenjáró Isten és ember között. Nem kell félnünk attól, hogy hozzá menjünk. Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Timóteushoz írt első levél, első rész, 20. vers. Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz. Pál korának két hitehagyóját idézi. Máshol is említi őket a Szentírásban, és nem sok jót mondhat egyikükről sem. A Timóteushoz írt második levélben ezt mondja. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 14. vers. Akiket átadtam a sátánnak. Ezek az emberek kudarcot vallottak, hitehagyókká lettek, és Pál olyan szolgálatot gyakorol most, amit csak apostol gyakorolhat. Ezt mondja, átadtam őket a sátánnak. Ez nem olyas valami, amit ma végezhetünk a gyülekezeti fegyelem vagy a kiközösítés jegyében. Pál gyakorolta ezt, és ez hozzátartozott apostoli tisztségéhez. Ezeket az embereket átadta a sátánnak. Ezt egy másik alkalommal az első korintusi levélben említi, ahol ezt írja. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő, már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, ami Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Első Korintusi levél, 5. rész, 3., 4. és 5. vers. Ez az apostolok felhatalmazása volt, amivel ma nem rendelkezünk. Nincs jogunk senkit sem átadni a sátánnak, de az apostolok megtehették. Péter is gyakorolta ezt. Elképzelem, hogyha ma beszélhetnénk Anániással és Szafirával, ők el tudnának mondani valamit erről az apostoli felhatalmazásról. A nyilvános imádságot az emberek közösségéért és a közhivatalnokokért mondták. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 1. és 2. vers. Pál azt mondja, hogy a keresztényeknek imádkozniuk kell a köztisztviselőkért, és úgy vélem, hogy az ilyen imádságokat a gyülekezetben kellett elmondani. Hogy ezt maivá tegyük, azt mondhatjuk, hogy a demokratáknak imádkozniuk kell a republikánusokért, és a republikánusoknak imádkozniuk kell a demokratákért. Sok évvel ezelőtt a szenátus egyik káplánját megkérdezte egy látogató. Imádkozol-e a szenátorokért? Ezt válaszolta. Nem, mert először rátekintek a szenátorokra, és aztán imádkozom az országért. Pál éppen erre mondta, hogy ezt kell cselekednünk. Szükséges imádkoznunk országunkért, és szükséges imádkoznunk a hatalomban levőkért. Ha republikánus vagy, és egy demokrata van a hivatalban, akkor imádkozz érte. Ha demokrata vagy, és egy republikánus van a tisztségben, imádkozz érte. Királyokért. Pál azt mondja, hogy imádkoznunk kell a hatalomban levő királyokért. Megkérdezheted. Igen, de vajon imádkozzunk a kormányért akkor is, ha korrupt? Pál azt mondja, hogy még a korrupt kormányért is imádkozzunk. Bárkiért imádkoznunk kell, aki a hatalomban van. Ne felejtsd el, hogy amikor Pál ezt írta, akkor a vérengző Néró volt Róma ura, és Pál mégis azt mondta, hogy imádkoznunk kell a királyért, akárki is legyen az, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Bármilyen kormányzás jobb, mintha nincs kormányzás. Egyesek ezt megkérdőjelezik, de egy gonosz, korrupt kormányzás, ha igazán kormányoz, jobb, mint az anarchia. Egyetértek azokkal, akik azzal érvelnek, hogy a politikusok bestelenek, az emberek valóban romlottak és visszaélnek a politikai hatalommal, de mégis fennmarad a törvény és a rend látszata. A polgári kormányzás Isten ajándéka, és hálát kell érte adnunk, és imádkoznunk kell érte. Sokan nem imádkoznak a kormányért annak érdekében, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 3. és 4. vers. Másodszorban azért kell imádkoznunk a kormányzásért, hogy az evangélium tovább terjedjen az elveszettekhez. Úgy vélem, keresztény üldözés következik be a világon a jövőben. Nem azt értem ezen, hogy üldözni fogják az egyháztagokat. A liberális egyház már annyira megalkuvóvá lett napjainkban, hogy együtt halad bármivel, ami ezután jön. Azokról a Krisztusban élő igazi hívőkről beszélek, akik majd üldöztetést élnek át. Pál maga is kezdte tapasztalni az üldöztetést. Azt mondta a hívőknek, hogy imádkozzanak a vezetőkért, akik ezért felelősek voltak. Az jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, hogy ezekért az emberekért imádkozzunk. Miért? Mert Isten akarata, hogy az emberek üdvözüljenek. Nem kell azért harcolnunk, hogy bizonyos embereket megválasszanak a tisztségre. Szolgálatomban még sohasem javasoltam egyetlen jelöltet sem a vezetői tisztségre. Ez nem az én hivatásom, és nem hiszem, hogy bármelyik lelkipásztornak ezt kellene tennie. Imádkozom vezetőinkért, tekintet nélkül arra, hogy kicsodák, hogy az evangélium tovább terjedhessen. Olyan embert akarok a tisztségben, aki lehetővé teszi, hogy Isten igéje tovább haladjon az elveszettekhez. Ezzel kell törődnünk, és ezért kell imádkoznunk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, felszólításod alapján én is imádkozom a hatalomban levőkért, hogy bölcsen és igazságosan kormányozzák országaikat, hogy így mindenütt lehetőség nyíljon az evangélium hirdetésére, terjesztésére, és az emberek megtérjenek bűneikből, és gyermekeiddé váljanak. Ámen.